Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünket a 25. Zsoltár első versével kezdjük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajta.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük Benke Mihályné Mihályka Anna Mária testvérünket, aki 58. évében hunyt el. Férje és gyermekei számára szeretettel kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét. Gyülekezetünknek halottja van, a kerekes székben sokáig köztünk levő és úrvacsorázó kedves gyülekezeti tagunk, hunyt el Bakonyi Péterné, az ő temetése csütörtökön lesz 10:30-kor az új köztemetőben. Isten adjon szeretteinek vigasztalást. Ma délután 3 órakor lesz a soron következő családi istentiszteltünk gyülekezeti termünkben. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Szépkorú testvéreink számára a következő összejövetel szombaton 10 órától lesz. A házasság hete záró napján, a következő vasárnap délután 4 órára interaktív alkalmat szervezünk, szeretettel várjuk mindazokat a házasságban élő testvéreinket, akik szeretnék Istennek ezt a nekünk adott ajándékát, a házasságot erősíteni, azt neki megköszönni. Tehát a jövő vasárnap 4 órakor gyülekezeti termünkben a házasság ünnepe, szeretettel várjuk a házasságban élő testvéreket. Gyülekezeti hétvégénket június 15-től 17-ig tartjuk Berekfürdőn, szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését a lelkészi hivatalban. Bővebb tudnivalókat is ott tudunk kapni. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget, az egyiket egyházunk egésze számára, másikat pedig a gyülekezetünk megsegítésére létrehozott Patmosz alapítvány számára tehetjük meg. Éljünk ezzel a lehetőséggel, bíztassuk a környezetünkben, rokonságunkban élőket is, hogy éljenek ezzel. Most folytassuk az istentiszteletet az 501. énekünkkel. A Bibliaolvasó kalauzunk szerint ez a mára kijelölt ének, mi a otthon asztali áldásként az első két versét szoktuk énekelni minden étkezéskor. Énekeljük most mind a 8 rövid versét. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangéliuma 15. fejezetének a 29. versétől a fejezet végéig. Jézus aztán eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette a sokaság Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők így feleltek, 7, és egy kevés halunk. Miután megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak, azután 7 kosarat szedtek tele a maradék darabokkal. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után Jézus elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. A kegyelmes Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, hogy ne csak fülünkkel halljuk, hanem befogadjuk, teremhessen bennünk gyümölcsöket. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádságban kérjük Istent. Dicsőítünk téged, világokat teremtő, hatalmas, könyörületes Istenünk. Köszönjük, hogy ez az egész, amiben mi szereplők vagyunk, ez a te csodálatos terved. Köszönjük, hogy minden egyes részletnek helye és értelme van benne. Köszönjük az életünknek az elmúlt időszakát. Ide hozzuk eléd azt a sok-sok élményt, azt a sok-sok terhet, amit a hétköznapokban viselnünk kell. Kitől is kérhetnénk tanácsot, kitől is várhatnánk erőt, útmutatást, vigasztalást, ha nem tőled. Köszönjük, hogy Te Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk. Te megízlelted a nyomorúságainkat, sőt, az életedet áldoztad azért, hogy megválts minket ezekből. És köszönjük, hogy szent lelked által most is itt vagy közöttünk. Kérünk a Te mindent meghatározó, felüdítő, csodálatos jelenlétedért. Formáljad a gondolatainkat, az életünket. Szent lelkeddel munkálkodj bennünk, fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, a 25. Zsoltár, a megkezdett Zsoltár második versét énekelve. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban, történetben található, újra felolvasom a Máté evangéliuma 15. fejezetéből a 32. verset. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumát sorba olvassuk. Ez a csoda már egyszer szerepelt, ehhez egészen hasonló történet a Máté evangéliumában. Most újra elénk kerül, akkor 5000 ember megvendégeléséről volt szó, most itt 4000 ember megvendégeléséről. Isten szent lelke elénk tárja ezt a történetet, és most szeretnék a bőtről beszélni ezzel kapcsolatban. A héten lesz az úgynevezett hamvazó szerda, a katolikus egyház hagyományos bőti időszaka meg fog kezdődni, most még ugyan a bőt előtti időszakban vagyunk, de a Biblia szerint a bőtöt nem szabad időszakokhoz kötni, az tulajdonképpen egy életforma kell, hogy legyen. Hát erről szeretnék szólni ennek az igének az alapján. Ebben a világban az a szó, hogy bőjt, az már nem igazán játszik szerepet, csak egy módon mindenféle bőjtöket hirdetnek, mint a fogyókúra egyik módját. Ez elég nevetséges dolog, hogy a bőjt már erre silányult, hiszen a bőjt valami lelki tartalmat jelentett elsősorban. Istenhez fordulást, saját magunktól elfordulást. A fogyókúra pedig azt jelenti, hogy saját magunkhoz fordulunk, mert elégedetlenek vagyunk a súlyunkkal, alakunkkal, szépségünkkel, mozgási képességünkkel, és ezért szeretnénk valamit csinálni, ezt ne hívjuk bőjtnek. A bőjt az valami olyan, amit maga Jézus Krisztus természetes módon hozzásorol a hit élet megnyilvánulásaihoz a hegyi beszédben. Tavaly láttuk a Máté evangéliumának az elejét, és benne a hegyi beszédet, ahol három hitéleti megnyilvánulást vesz sorra Jézus. Az első az adakozás, a második az imádkozás, a harmadik a bőjt. És a Jézus Krisztus szótárában a bőjt együtt volt az adakozással és az imádsággal, mint az Istenben való hit külső személyes megnyilvánulásaiba, akkor a bőjt számunkra se lehet egy elavult dolog. Katolikus testvéreink igyekeznek is ezt megőrizni a köztudatban, de ott is egyre inkább kikopik a mindennapi gyakorlatból ez. Pedig magunk körül forgó világunkban, és a testi, fizikai dolgok körül forgó világunkban nagyon fontos lenne a bőjtnek ez a távlata, hogy a bőjt elfordul a testi, fizikai problémáktól, és odafordul valami fontosabb felé, háttérbe szorítja sokszor a testi szükségleteket, hogy érvényesítsen valami sokkal fontosabbat. Azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus egész élete tulajdonképpen ilyen bőjt volt. Ha elgondoljuk azt, hogy a mindenható Isten jött le közénk benne a földre, ez azt jelentette, hogy ő háttérbe szorította a saját jólétét, az, hogy neki mindene megvan, hogy ő boldogságban és szeretetben élhet a Szent Háromság tökéletes családi közösségében, ezt háttérbe szorította, mert látta, hogy velünk baj van. Látta, hogy mi nem találjuk a helyünket. Látta, hogy mi elvesztettük a legfontosabbat, a vele való kapcsolatot. Ezért jött Jézus Krisztusban, és háttérbe szorította saját jólétét. Magára vette a mi nyomorúságainkat, hogy segítsen. És Kálvin János felfogása szerint is a bőjt tulajdonképpen egy életforma kell, hogy legyen. Úgy kellene bőjtölnünk, hogy a magunk életében a fizikai szükségeket, a testi világ lefolyását sokszor korlátozzuk, háttérbe szorítjuk, magasabb szempontok miatt, az Istennel való közösség és az egymás iránt való szeretet miatt, és a saját lelki szükségeink miatt. Tulajdonképpen bőjt az is, hogyha minden vasárnap szakítunk egy órát, vagy az utazással együtt kettőt, hogy eljöjjünk ide, hogy elcsendesedjünk a mindenható Isten előtt. Hogy végig gondoljuk, hogy kinek is köszönhetjük az életünket. Hogy mérlegre tegyük, hogy vajon jó irányba haladunk-e. Hogy betölthessük a szívünket a megváltás örömüzenetével. hogy erőt nyerhessünk következő hetünket az Isten jelenlétében élni, jobban folytatni, mint eddig. Ez is egy bőjt. Háttérbe szorítjuk, hogy sokféle igényünk van, talán a lustálkodásra, pihenésre, talán a sok-sok tennivalóra, ami kiszorítaná a vasárnapi időszakot az életünkből. De bőjt az, hogy ezt háttérbe szorítjuk. A szorító testi igényeket, mert tudjuk, hogy lelkünk is van, és ha azt nem tápláljuk, akkor nagy bajok lesznek. És ez az egész testi mi voltunkra is kifoghatni. A bőjt eredeti célja tehát, hogy a lelki elhályasodás ellenszert adjon. Így mondja valahol Ézsaiás prófétára hivatkozva Jézus Krisztus a magvető példázatába, hogy megkövéredett ennek a népnek a szíve, és nem látnak már igazán. Elhályosodott a szívük. Tehát sok mindent olvastak már, és tudnak lelki téren, de ha ezt nem gyakorolják, akkor lelki kövérek lesznek, akik már nem tudnak föl se kelni, nem tudják a lelküket táplálni, és belé halnak lelkileg. Ne legyünk ilyen lelkileg elhályosodott emberek, hogy sok mindent ismerünk, az egész Bibliát talán kívülről, de nincs időnk, hogy mindezt gyakoroljuk, felelevenítsük magunkba, hogy elcsendesedjünk Isten előtt. A bőjt tehát testi életünk önkéntes, titkos háttérbe szorítása Isten országáért. Önkéntes. Hát ez nem egy kötelező dolog, hogy igen, a keresztjénnek minden pénteken vagy húsvét előtt 40 napig bőjtölnie kell. Önkéntes a mi református felfogásunk szerint, de szükséges. Önkéntes és titkos háttérbe szorítása. Jézus Krisztus ott a hegyi beszédben az ellen szól, hogy a farizeusok ezt úgy gyakorolták, hogy tüntettek vele, hogy ők komorak, ők bőjtölnek, hogy lássák az emberek. És azt mondja, hogy ez nem erre való. Ez a szívünkben belül játszódik le, de annál nagyobb hatása van az egész életünkre és a környezetünkre is. Testi életünk önkéntes, titkos háttérbe szorítása Isten országáért. Nézzük hát meg akkor ezt a történetet ezzel a szemmel. Jézus Krisztus 3 napig együtt volt a sokasággal, folyamatosan hozták a betegeiket, ő meggyógyította. Valószínű, hogy a 3 napos reggeltől estig való szolgálatban Jézus Krisztus is elfáradt. Mert ezt olvassuk róla, hogy egy-egy fárasztó nap után volt úgy, hogy kimerülten elaludt a hajóban, és még a vihar sem ébresztette föl. Tehát Jézus Krisztus a 3 napi munka után nyilván nagyon elfáradhatott. És akkor egyszerűen mondhatta volna, hogy menjetek el. Most már vége, menjetek haza. Igen ám, de egy lakatlan helyen voltak együtt, és már későre járt, esteledett, és tudta, hogy 3 napig voltak együtt, hogy nem erre számítottak, hogy az Isten közelében az idő másképp telik, hogyha valakit érdekelnek az Isten dolgai, akkor észre se veszi, hogy mennyi idő telt el közben. És ezek az emberek is 3 napig ott voltak, nyilván nem hoztak annyi élelmet, nem így készültek, most elküldi őket egy hosszú útra, hogy hazamenjenek, kidőlnek az úton. Ezt talán mi úgy gondoljuk, hogy észre se kéne venni. Ez már az ő dolguk, vagy ahogy mondjuk, ez már legyen az ő bajuk. Nem kell minden nekünk megoldani. És mi nagyon sokszor így hessegetjük el magunktól a problémákat, a gondokat, még talán az imádságunkba se vesszük föl, hogy az Istent kérjük rá, hogy segítsen ennek az embernek. Hát még a konkrét tetteink mezeére. És Jézus Krisztus nem így tett. Ő a három fárasztó nap után fölvállalta, hogy eszébe jutott, hogy igen, ezeknek az embereknek most feltétlenül lenniük kell. Én ezt nem háríthatom rájuk, mert nem tudnak ők mit tenni ezzel. Segítek nekik. Hát igen, ez egy csodálatos példája annak, hogy Jézus Krisztus az egész életében hogyan élte ezt a bizonyos böjtöt velünk ellentétben. Hogy ő igenis háttérbe szorította a maga szükségleteit, pihenési, megérdemelt pihenési szükségleteit is, ha kellett. Tudjuk-e mi háttérbe szorítani pihenési szükségleteinket, munka, kiáltó munka szükségleteinket is, ha van egy olyan sürgető dolog, amivel segíteni tudunk. Tudunk-e odaszállni az időnkből, az erőnkből, a pénzünkből? Vagy egyszerűen elhárítjuk, hogy ez már nekem nem fér be, én már tettem eleget, ez legyen az ő bajuk. Ez a könnyebbik megoldás. Mi általában ezt választjuk. Jézus Krisztus a példa szerint nem így tett. És azt is láthatjuk, hogy persze azt mondjuk, hogy mindez Jézus Krisztus lehetősége, hiszen megszaporítani a kenyeret, ezt mi nem tudjuk. És valóban így van, hogy ha segíteni akarunk másokon, akkor az mindig ilyen erőnket meghaladó dolog. Valami csoda kellene, mint itt a kenyérszaporítás. Éppen ezért minden ilyen alkalommal igazából az elsődleges feladatunk az Isten segítségű hívása, az imádság. Az, hogy előtte csendesedjünk el, az, hogy belássuk, hogy mi alkalmatlanok vagyunk, hogy segítsünk, de ő tud segíteni. De ezt a tanítványok sem úszták meg ennyivel, hogy Jézusra bízták a dolgot. Jézus Krisztus bevonta őket. Nem úgy, hogy őnekik kellett imádkozni a csodáért, nem úgy, hogy ők törték meg a kenyeret, és a kezükben szaporodott meg, a csodát ő tette. De annyit olvasunk a történetben, ezt más helyen olvassuk, hogy Márk evangéliuma írja le, hogy leültették a fűben a sokasságot csoportokba. A tanítványokra annyi hárult, hogy a kenyeret hordják, vigyék ezeknek a csoportoknak. De elgondolhatjuk, hogy a három nap után este, ez nagyon fárasztó dolog volt szintén. Rónia hosszú kilométereket, mert a 12 férfinek mintegy 10 000 ember élelmét kellett vinni, akik ott elterülve leültek a mezőn. És igen, csak sok kilométert meg kellett ehhez tenni oda-vissza, hogy segítsenek Jézusnak mindezt megvalósítani. És ugyanígy ránk sokszor csak ilyen prózai dolgok hárulnak. Hogy újra meg újra megnyitsuk a pénztárcánkat, mondjuk. Hogy meglátogassuk azt az embert, azt a beteget, vagy fölvegyük a telefont. Sokszor csak ennyi kell, de ezt ránk bízza Jézus Krisztus. Mint tanítványok, ki kell vennünk a sokszor fárasztó dolgokat ebből az ügyből. Hogy Jézus Krisztusban az Isten szereti az embereket, és megváltotta. Mi kell, elmondjuk ezt az örömhírt, ehhez mi kell, hogy megismerjük ezeknek az embereknek a nehézségeit, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő módon tudjuk őket bátorítani és biztatni. És a legnagyobb biztatás az, hogy mert Jézus Krisztus is egy fárasztó nap után tette, amit tett, vagy három fárasztó nap után. És a tanítványok is, és mégis a vége az öröm volt. Mert tapasztalták az Isten csodáját, hogy ott a hét kenyérből, ilyen kis cipóból, és a némi halból egy egész tömeg lakott jól, és egy egész tömeg tapasztalta, hogy milyen hatalmas és milyen csodálatos az Isten. És mi is, hogyha rászánjuk az időnket, az erőnket, hogyha megtesszük azt a második mérföldet, amit már nem lenne kötelességünk, amit már elhessegetnénk magunktól, azt is, akkor utána tapasztaljuk, hogy az Isten mégis felüdít és felfrissít, hogy öröm lesz a szívünkben, egy olyan öröm, ami azelőtt nem volt, hogy mi kaptunk, miközben mi szolgáltunk, mi mutattuk ki a szeretetünket mások iránt. Jézus Krisztusban az Isten eljött, hogy megbocsássa bűneinket, hogy megmutassa a lehetőséget, hogy igen, lehet önző életet is élni, de ez nem vezet sehová. De lehet nekem élni békességben, örömben, szeretetben, szolgálatban fáradozni, és annak megvan az öröme és a jutalma. Adja Isten, hogy így tudjunk egyfajta böjtös életformát élni napról napra, háttérbe szorítani sokszor a mi terjengő fizikai igényeinket, szükségleteinket. És meg fogjuk tapasztalni a végén, hogy Isten mindezekről csodálatos módon gondoskodott, nagyobb erőt és egészséget ad, mint azoknak, akik kímélik magukat. Adja Isten, hogy így tudjunk élni. Kérjük tőle. Amen. Válaszoljunk az igére a 786. énekkel, a Barna könyvben található ez, talán többen ismerjük is. Tégy Uram engem áldássá, Füle Lajos testvérünk, aki már nincsen közöttünk, írta ezt az éneket. Az idősek otthonában minden alkalom végén elénekeljük, hogy ő bennük is ez a vágy, ez az imádság maradjon. És mi bennünk is legyen ez az imádság. Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz, ajkamról zengjen az új ének. Tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús élet.
Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az új ének. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet.
Jöjjetek, testvéreim! Keljünk fel helyünkről, és imádságban forduljunk Istenhez. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kibontakoztattad előttünk a te tervedet a mulandó életünkkel, hogy áldássá akarsz tenni minket. Mi meg akarsz tanítani minket, szolgálni téged és egymást. Köszönjük, hogy a neked szentelt, neked adott idő mindig javára válik a saját életünknek is, meg a környezetünknek is. Bocsásd meg, hogy sokszor olyan szűkmarkúak vagyunk a neked való odaszánásban, felajánlásban. Bocsásd meg, hogy sokszor a korszellemnek megfelelően mi is el vagyunk foglalva a magunk igényeivel, a magunk szükségleteivel. Köszönjük, hogy te tanítasz mindezektől eltekinteni, elvonatkoztatni. Köszönjük, hogy te megóvsz attól is, hogy hiába való és esztelen módon két végén égessük a gyertyánkat, de köszönjük, hogy sokkal inkább bátorítani és bíztatni akarsz arra, hogy ne kíméljük magunkat. Kérünk, könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te megváltottál minket Krisztusban, hogy te minden lelki szükségünket betöltötted, és a testiekről is ráadásképpen gondoskodni akarsz és tudsz. Adj nekünk szemeket, hogy meglássuk, hogy hol kell háttérbe szorítanunk az igényeinket és a vélt vagy valós szükségleteinket. Te adj nekünk együttérző szívet és szemeket, hogy lássuk a környezetünkben a sok-sok nyomorúságot, hogy oda tudjuk tárni eléd, aki képes vagy csodálatos úton is segítséget adni. És segíts, hogy odaszánjuk magunkat a kis dolgokban, pénztárcánk megnyitásakor, a kilométerek megtételekor, az odafigyelésben. Kérünk téged, segíts minket igazán neked szolgáló, örvendező keresztjénekké válni. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Öleljük imádságunkba népünk közösségét is a szózat éneklésével. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 472. dicséretből énekeljük a páratlan verseket, az elsőt, a harmadikat és az ötödiket, így kezdődik a dicséret, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk.